Szia Csaba úr!
Szervusztok, jó reggelt kívánok! Egy gondolat erejéig, akkor most, amit előbb mondtatok, mindjárt rácsatlakoznék, van egy anekdota Molnár Ferencről, miszerint egyszer éjjel hazafelé botorkáltam, és sűrűn megesett vele, és az éppen aktuális feleségét felverte, nem ez volt a cél, de ez volt az eredmény. Miből következően perlekedni kezdett vele, és Molnár állítólag azt a választ adta, nem idézem szó szerint, hogy hallgass már te, mire a válasz az így hangzott, hogy Ferenc, kikérem magamnak, hogy tegezzen.
Ó, nagyon, nagyon nívós. Azt kell, hogy mondjam, nagyon nívós.
Ez sokrétű, igen, és tanulságos. Igen.
Na de mi van ezzel az emberrel, akiről ma szeretnénk beszélni, Csortos Gyulával, 140 évvel ezelőtt született, és azt mondtad róla, hogy egy gátlástalan színész
óriás. Ha valaki nem tudna, azért mutassuk be, hogy Katona Csaba a stúdióban.
Ja, persze, Katona Csaba történész a stúdióban.
Valóban én vagyok itt, de nem én vagyok itt a fontos, hanem Csortos Gyula, ha már szóba jött, aki valóban 140 éve született, ugye 1883. március 8-án, tehát a későbbi nemzetközi nőnapom látta meg a napvilágot. Viszont ha már Molnár Ferencen indítottunk, akkor mindjárt ezt a két embert össze is lehet fésülni. Csortos ugye egy magyar színész fejedelemnek számított már életébe, tehát nem az utókor döbbent rá a tehetségére természetesen, hanem maga a korának a sztárja volt. És hát egyébek mellett Molnár Ferenc munkái, színpadi munkái csináltak belőle rendkívül menő színészt. Nem mintha már korábban nem az lett volna, csak itt találta meg azt a karaktert, ami nagyon-nagyon fölemelte őt egyfelől. Hozzátéve, hogy több karakter is volt, ami az ő nevéhez kötődött. Az egyik volt ez a cinikus, fölényes, magabiztos, arisztokratikus úriember. A másik a festett arcú bohóc, aki mindenki szórakoztat, de amikor magára marad és lemossa az arcáról a festéket, kiderülő súlyos tragédiák árnyékolják be az ő életét. És hát még azért jó néhány másik a területen szedni, ne felejtsük el, drámai szerepekben is kiválókat tudott alakítani. Volt például Lucifer az ember tragédiájában, amit első nem feltétlenül kötnénk hozzá, és hát állítólag az a tulajdonság is megvolt benne, hogy akármilyen szerepet elvállalt megfelelő gázsi ellenében, és akkor megkérdezték, hogy ez miért így van, akkor állítólag az anekdoták természete ilyen, hogy nehéz ellenőrizni, azt mondta, hogy elolvasom, megtanulom, eljátszom, elfelejtem. Ilyet már láttunk más színészeknél is. Na de hát hogy indult az ő pályája? Munkácson született, tehát Kárpátalján. Ezzel együtt a gyerekkora az már Budapesthez kötötte. Szegény sorsú családból származott, édesapja katonatiszt volt, és minden áron mintapolgárt akart belőle nevelni. Az nagyjából megegyezik róla minden emlékezés olyan tekintetben, hogy a édesapja az a megtestesült kispolgár volt, ami semmit nem bírt elviselni, ami picit is eltér az átlagtól. Hát éppen ezért, amikor ő úgy döntött, hogy színészi pálya felé indul, akkor ezt sutyerákba csinálta. Az apja folyamatosan ütötte, verte, ez nem volt szokatlan ebben az időszakban. És hát egy nagyon jellemző történet megint, ami
mit akart az apja csinálni belőle, gondolom, akkor azt is megmondta.
Polgárt, hivatalviselő, rendes polgárt.
Azon belül nem határozta meg? Mert
azon belül nem igazán, hogy azt szokták mondani, hogy a kispolgár semmi nem rémiszti jobban, mint amikor valami az átlagtól eltér a bármilyen irányba, illetve egy valami még jobban meg tudja rémíteni a botrány, mint olyan, mit gondolnak a szomszédok, mit gondol a Józsi bácsi, mit gondol a testvérem. És hát ő ennek nem felelt meg, nem ez az alkat volt, hanem helyette ugye kibontakoztatta a színészi tehetségét. Állítólag még étkezni is úgy járt az, hogy az édesanyja titokba kicsempészte az ablakpárkányra a kaját, és akkor a kis Gyula hazament, és elkezdte megeszegetni. Közben meg a öntudatát is igyekeztek fényesítgetni, élt Gyöngyösen egy nagybátyja, egy Csortos Géza nevű szabómester, aki igyekezett beleplántálni azt a tudatot, hogy ők nemesi családból származnak, de Csortos Gyula elég realista figura volt, és arra jutott, hogy ez egyébként, hát hogy is mondjam, a szakmájában sikeres nagybátyja igazából azt igyekszik kompenzálni a nemesi tudattal, hogy ő egy szabómester. Úgyhogy nem ült fel erre a vonatra, hogy ő nemes Csortos Gyula akarna lenni. Viszont a feljegyzések szerint a megjelenés az olyan volt a színpadon, hogy rögtön lesöpört onnan mindenkit. Tehát egyebek mellett azt írták róla, hogy bár nem volt egy szép fiú alkat, és hogy magunk elé képzeljük, sokkal inkább ez az elegancia jelenik meg, ugye gondoljuk a Hipolita lakájra, de állítólag a karcos hangja az valami hihetetlen hatást gyakorolt a nőkre. És akkor megint csak egy csúnya, és ma már biztos, hogy nem PC történet, hogy amikor már menő színész volt, akkor ült az öltözőjében, nézte a tükröt, a rajongó hölgy belépett, és Csortos csak annyit mondott a tükörből, megnézve hátra se fordul, hogy igen vagy nem. És amennyiben igen, akkor a következő mondat így hangzott, hogy emelje fel a szoknyáját. És ha megtette,
kemény.
Akkor még, na most ez vagy így volt, vagy nem. Tehát azért,
hát igen.
Azért nem vagyok erről meggyőződve, mert nagy valószínűséggel, ha volt is ilyen, nem volt szemtanú. Tehát ez nem az a szituáció, ahol tömegek előtt játsszuk ezt el.
Hát ezt az érintett hölgyek tudták elmesélni, hogyha valóban
hát, megtették. Hát vagy az érintett hölgyek, akik máshogy voltak érintve és érdekelt. Tehát ugye a rossz indulatú pletykaterjesztés is nagyon jól működik.
Szerintem ez a legreálisabb megközelítés. Tehát hogyha egy érintett hölgy netán ezt megtett, ő biztos nem mesélte el, viszont akár megtette, akár nem, a kolléganők jó eséllyel azért ezt elmondták róla.
Igen.
Tehát ne felejtsük el, színházi világ az egy külön történet.
Közben azt szeretném, ugye, tehát most arról beszélünk, milyen karakter volt, hogy itt van a Hevesi Sándor, a Nemzeti Színház igazgatója, mit mondott róla. Lehet, hogy egy kis volt benne egy kis hát bántottság is, vagy nem tudom, milyen féltékenység. Azt mondta, Csortosnak se alakja, se hangja, se beszédművészete nem olyan, mint a nagy színészeknek. És mégis.
És mégis, igen. Hát ilyet láttuk már az élet más területén is, hogy amikor az ember elcsodálkozik, de azért Csortos, hogyha megnézzük, amiket a filmeken alakítani tudott, tehát ugye valamelyest tükrözi az ő személyiségét, meg az alakítását, azért láthatjuk, hogy ő nem volt hiány a színészi eszköztárnak, viszont egy meglehetősen elviselhetetlen személyiség volt. Tehát konkrétan a két háború között folyamatosan úgy csinált, mint a legmenőbb focista színházból színházba igazolt, tehát hol a Reneszánsz színházba játszott, hol a Magyar színházba játszott, hol a Víg színházba játszott, elképesztő gázsikat követelve, ugye Bőti László, aki talán még legjobban tudta kezelni az ő személyiségét, ő vetett egyszer gátat Csortos egyik olyan megnyilvánulásának, ami kifejezetten arról szólt, hogy extra gázsit kér. Konkrétan 5 perccel az előadás előtt közölte, hogyha nem kap valami plusz pénzt, akkor nem hajlandó eljátszani a főszerepet.
De egész szimpatikus figura.
Na most ez ugye táblásház előtt, ez elég problémás dolog, de Bőti, aki egy rutinos ember volt, pontosan tudta, hogyha egyszer enged, akkor ez nem lesz vége.
Ma megvetjük a focistákat, kérem szépen.
Ugye?
Hát azért.
Ugye? Képzeljük el, amit mondjuk Cristiano Ronaldo az bejelenti így. Szóval nem biztos, hogy ez működne. Hát ebben az időben viszont a következő volt a helyzet, Bőti nem volt szívbajos. Fogta magát, szerződtetett ott azonnal a fiatal színészt oly módon, hogy kapsz pénzt, fiam, menj fel a színpadra, játssz el a főszerepet, nem tudod a szöveget, nem baj, itt a szövegkönyv a kezedbe. Kiállt és közölte a közönséggel, kérem szépen, a közönség csalódni fog, Csortos Gyula nem fog színpadra lépni, mivel nem hajlandó csak extra gázért, de nem engedi az ő közönségét, úgyhogy itt az a fiatalember majd ő eljátsza a szerepet. Csortos másnap már nem ebben a színházban játszott.
Hú.
A döntés pedig átütő sikert hozott.
Tényleg?
Igen, igen, konkrétan, és a színházigazgató vagányságát abszolút mértékig díjazta a közönség.
A közönség azt mondta, hogy a Csortos menjen oda, ahova. Igen?
Igen, mert ugye érezte, hogy Bőti valószínűleg kellő profizmussal vette elő, hogy nem engem Bőti László sért meg, hanem titeket, a közönségét, hogy azért a kis plusz pénzért képes titeket cserben hagyni. Ugye ezt kellő ügyességgel elő lehet adni úgy, hogy a közönség azt érezze, hogy itt most a színházigazgató úr, meg a fiatal beugró kollega az megmentette.
És ez nem legenda, ez így történt.
De ez nagy valószínűséggel tényleg így megtörtént. Na most
Csaba, bocsánat, csak átugrottunk egy fontos életszakaszt, hogy még a anyukájához jár haza, és éppen kunyarálja a kaját, és hogy híres színész, igazából hogy futott be? Ez ennyire gyorsan ment, mert nagyon gyorsan átugrottuk. Hogy...
Onnantól kezdve, hogy színpadra került, igen. Tehát ez az a bizonyos dolog, amit elhangzott róla, hogy igazából úgy nézzük, semmi nem predesztinálta arról, hogy színész legyen, de amikor az első szerepében föltűnt, alig 20 évesen, akkor nagyon kedvező kritikák jelentek meg róla azonnal.
Akkor rögtön eldőlt.
Igen, aha. Tehát gyakorlatilag azt lehet tudni, hogy ez az úriember, ez szó szerint uralta a színpadot. Tehát egyszerre volt egy-két kollégája, aki tisztelt, például Kabos Gyulát, vagy Törzs Jenőt. Ki is fejezte az irántuk való tiszteletét, de azért a legtöbbjüket megvetette, és ugye hát van róla az a bizonyos anekdota, amikor egy ifjú kolléganő azt mondta neki, hogy olyan büszke vagyok önt a kollégámnak nevezhetem, mire ő azt válaszolt, hogy kérem, én nem vagyok prostituált. Tehát
jó.
És ugye ez megint egy olyan szöveg, amit lehetetlen ellenőrizni, hogy megtörtént-e, de a Csortos személyiségét jellemzi. És egy nagyon magának való ember volt, akit úgy írtak le, hogy mogorva volt, barátságtalan volt, abszolút nem szeretett senkivel úgymond barátkozni, ha csak nem ő kezdeményezett. Például, hogyha valaki odajött hozzá, kérjen tőle aláírást, akkor közöltő sajnos elfogyott. Ami hát nem egy tipikus sztár viselkedés.
Ez tetszik, ez nagyon jó.
Ritka bunkó, de valahol azért, valahol szellemes is.
Na, ezt most éppen megfogalmaztad kevésbé szofisztikáltan a viselkedésének a lényegét, viszont ez az úriember ezzel együtt sztár volt, és hát ez a sztár viszont egyszer csak fogta magát, és szerelembe esett, nem először életében. Sokáig Mészáros Giza színésznővel osztotta meg a mindennapjait, most majdnem szebben fogalmaztam. közbevetőleg jegyzem meg, hogy miután megházasodott, még utána is tartott ez a kis kapcsolat hébe-hóba. Mészáros Gizáról pedig annyit, hogy született egy lánya, Paulette, és 1953-ban egy napon vesztették az életüket ketten Párizsba, mert hogy Paulette-nak a férje Ricardo Josua nevű spanyol zsidó származású úriember depressziós rohamában mindkettőket agyonlőtte. Tehát csortos szerelme és szerelmének a lánya sajnos így végezte az életét, utána pedig Ricardo Josua még öngyilkos is lett. De menjünk
és,
vissza.
És bocsánat, hát most tudom, nem a Story magazin, de hogyha egyszer utána is kikacsingatott és összejárt a régi szerelmével, az fölmerült, hogy az ő gyereke lenne?
Nem. Az később született, tehát valószínűleg itt ez föl sem merült, de az életnek egy gyereke. Mert hogy 1914-ben megnősült, feleségül vette Bamberger Friderikát, egy zsidó származású hölgyet. Mm-hmm. Általában ott a Nagykörút környékén lakott, ebben az időben, mivel Bamberger Friderikának a szülei kőgazdag kereskedők voltak, a Gresham palota 5. emeletén lakott. És aztán született egy gyermek egy évvel később, 1915-ben, Csortos Éva. Az élet egyik legnagyobb tragédiája volt, hogy a gyermeke, akivel közel kerültek egymáshoz, ezt nagyon kevés ember mondhatta el magáról, de hát talán egy apa-lánya kapcsolatban ez nem számít meglepetésnek, őt 1943-ban elvesztette. Tehát természetesen, idézőjelben természetesen a házasságválással végződött. Csortos nem az a típus volt, akivel együtt lehetett élni. Még egyszer megnősült, akkor egy Vigmonci nevű hölgyet vett el, ez a házasság is úgy ért véget, ahogy az előző. Azt lehet mondani, hogy Csortos egy nagyon-nagyon magának való életet élt. Itt említettem például, hogy az emberekhez való viszonya. Elképesztő pénzt keresett, a feljegyzések szerint 28-29 ezer pengő volt a csúcsán a jövedelme, és hát ez a miniszterelnök kifizetés konkrétan. És ezt rendre elmulatta. Tehát valami olyasmit gyanítanak nála, hogy ez a alulról jött és a saját erejéből felkapaszkodó self-made man, ez hajszolta a pénz, de igazából nem érdekelte aztán a pénz. Tehát inkább valamiféle ilyen hiúság dolgoztatott benne, hogy engem fizessetek meg a tehetségemet, az időmet, mindent, és elképesztő nagy zabálásokat tartott, elment a Van Petitsbe, később a Gundelbe, 5-6 fogást végigvett a színházi esték után, és akkor viszont bárkit meghívott. De azt ő döntött el. Tehát nem az volt, ha valaki oda jött hozzá. De azt írták róla, hogy ha bárki kölcsönt kért tőle 10 pengőt, arisztokratikus módon közölt, szó se lehet róla, majd ugyanarra az illetőre elköltött lazán 200 pengőt, mert hogy miért ne? Mert az úri kedve így diktálta. Tehát ha megnézzük ezt a személyiséget, akkor azt láthatjuk, hogy ez a népszórakoztató színész, ez igazából egy nagyon keserű, magába hajló, befelé forduló ember volt, akinek azonban ne felejtsük el a gerincességét se, mert amikor nehéz idők jöttek Magyarországon, és a különféle zsidó törvények révén a kollégáit először különféle hátrányok érték, majd pedig üldöztetés is, akkor Csortos egyike volt azon vezető művészeknek, Jávor Pállal egyebek mellett, akik folyamatosan újra és újra kinyilvánították mélységes megvetésüket a nyilas csőcselék iránt. Például a kokáért, amikor Törzs Jenőt, akit, hogy említettem, már komolyan tisztelt, ez pedig nagy kiváltság volt, mert nem sok emberrel tette ezt meg. Ugye a színpadról eltiltották a származása miatt, Csortos újra és újra hangosan elmondta, hogy ez a legnagyobb szemétség, ami megtörténhet, és hát ebben az időben azért ezzel kockáztatott. Nyilván neki védelmet jelentett a hírneve valamilyen mértékig, de hát ezekben az időben bármi megtörténhetett.
Láttunk ellen példát, bármilyen hírnév kevés lehetett, kevésnek bizonyult több esetben is.
Pontosan is, ugye ezt nem lehetett tudni ráadásul előre, és amikor aztán a nem is tudom milyen színházi bizottság nekiállt mindenkitől bekérni az életrajzát, hogy ezúttal színpadra léphette a származása okán az illető, akkor a Csortos az életrajza helyett beküldött ennyit, hogy Csortos Gyula színművész. Gondolta, hogy ennyi talán elégségesnek bizonyul, és hát a leghíresebb esete, az pedig nem tudom már melyik színházban esett meg vele állítólag, 45-ben vagyunk, vagy 44 végén, tehát a legvészterhesebb időkben, és akkor egyik ilyen színházi kellékes meglátta Csortost, magasba csapta a jobb kezét, és hangosan felkiáltott, hogy kitartás, művész úr, mire Csortos szintén előrelendítette a karját, és annyit mondott, a tehetség fiam. Hát ezzel a személyiséggel azért lássuk be. Állítólag még egy szebbjelzőt is hozzátett, de ezt most én itt nem idézném tekintettel arra, hogy sokan hallgatják a rádiót, vagy legalábbis remélem. És adott a kérdés, hogy mi lett volna Csortos Gyulából abban az esetben, hogyha 1945 után még hosszabb ideig élhet, de ez nem adatott meg neki, súlyos cukorbetegsége volt. És ezt nem volt hajlandó kezelni, tehát már a 30-as évektől küzdött ezzel, a 30-as évek második felétől, és 1945-ben még fellépett egyszer-kétszer színpadon. Ugye magát, a Budapest ostromát azt egy pincében vészelte át, hozzá kell tenni, neki volt egy akkor már gyönyörű, szépen berendezett ízléses lakása, ezt egy bombadarabokra vitte. Mindenét elvesztette, ugye pár évvel korábban meghalt a lánya tüdőbetegségben, tehát azért egy végképp megkeseredett ember lett, egyszer-kétszer még színpadra lépett, de 1945. augusztusában mindössze 62 évesen Csortos Gyula élete véget ért, és így lett belőle legenda.
De ez betegség volt, vagy?
Hát a betegség ugye, a cukorbetegség és annak a szövődményei. Egyrészt ugye ezt sokkal kevésbé tudták még akkor kezelni, mint manapság, de másfelől pedig Csortos Gyulát arra a fegyelemre rászoktatni, hogy most lesz szíves diétázni, meg az étrendjére figyelni. Hát ez nem igazán működött. Meg talán az is benne volt, azok a veszteségek, amik érték. Tehát, hogyha így végig gondoljuk, hogy ez a folyamatos magány, és akkor a két válással végződött házassága, a tudatos elzárkózása az emberektől, és akkor tulajdonképpen majdnem, hogy az egyetlen ember, akivel bizalmi kapcsolatot ápol a lánya, őt meg elveszíti, és ugye az önmagában rettentes, hogyha a szülőtermet él a gyermekét, nem pedig fordítva.
A saját szüleivel megjavult a viszonya? Például az apja idő után elfogadta, amikor ilyen híres ember lett?
Nem fogadta el, vagy legalábbis nem lehet tudni, hogy elfogadta-e, mert talán elfogadta volna, de Csortos nem volt hajlandó az apjával kommunikálni viszonylag érthető módon.
Tehát ő nem bocsátott meg.
A temetésére viszont elment. Tehát ezt lehet tudni. Ennyit, édesanyjával nem volt rossz a viszony, hogy édesanyja segítette, de ezt a zsarnoki természetű kispolgári katonatiszti attitűdökkel felvértezett édesapát, ezt soha nem tudta elfogadni, az utolsó tisztességet megadta neki.
Hát, Csaba, nagyon szépen köszönjük, megint csüngtünk szavaidon. Csortos Gyuláról, aki 140 évvel ezelőtt született, számolt be az életéről, életútjáról, Katona Csaba történész. Köszönjük szépen.
Én köszönöm, meghívás, sziasztok!